kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétnapos rendkívüli parlament ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre is a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást. A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, valamint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását, továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítást. A kormány mai ülésén megkezdi a Szent István vidékfejlesztési program tárgyalását, közölte délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Erről még a kampány idején azt lehetett megtudni, a célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. A sajtóban erről azt írták, 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek. A vidék felszabadítása a helyi oligarchák és politikai függések alól, a közszolgáltatások megerősítése, házi orvosi közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése, infrastruktúra fejlesztése és biztonságos közvilágítás a településeken, helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek, valamint hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez. Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte, ebben szerepel a korrupció ellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem részesül különleges elbánásban, az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására. A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó 1000 milliárdokat, közölte a Tisza párt uniós parlamenti képviselőcsoportja tegnap a testület szakbizottsági meghallgatása után. Felidézték, a kabinet és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodás követően Magyarország benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét. A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoring programokkal folytatják az egyeztetéseket. Ukrajnában megszavazta a parlament Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány távozik. A miniszterelnöki tisztségből távozása után Julija Szviridenko várhatóan az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet lesz. Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kabinet kinevezéséről holnap szavaz a parlament. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokkádot. Donald Trump amerikai elnök csapások további sorát ígérte Irán ellen, amíg a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az öbölmenti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak a Hormuzi szorosban. Donald Trump bejelentette a közösségi oldalán, hogy közel-keleti vezetőkkel egyeztetve elállt a 20%-os díjtól, amelyet a szorosan áthaladó szállítmányok után helyezett kilátásba korábban. Itthon jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin 14, a gázolaj 7 forinttal lett drágább mára. A benzin literje így átlagosan 601, a gázolaj pedig 615 forintba kerül. A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósai Gábor közölte, a 17,5 milliárd forint értékű szerződéseket a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ZRT-vel felmondták, az új közbeszerzési eljárás előkészítése elkezdődött. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor zivatar helyenként előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy mély, drámai olvasmányról elmélkedünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk ma is. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. A mai alkalommal egy elég megrendítő könyvet hoztál a hallgatóinknak, de azt gondolom, hogy így a nagy böjt vége felé nem is mulatozós vagy jókedvű olvasmányokat szoktunk a kezünkbe venni, hanem valóban egy kicsit ilyen drámaibb, elgondolkodtatóbb műveket. Mi a címe és miért ezt hoztad most a hallgatóinknak?
Most Szvetlána Alekszijevicsnek az utolsó tanúk című kötetét hoztam. Hát abban a példányban, amiben én elhoztam, egy olyan címkét visel, hogy Irodalmi Nobel-díj 2015. Hogy mit is tudunk a szerzőről, hiszen jelensőben nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ki a szerző. Egy fehér orosz szerző, egyébként újságíró, és ilyen oknyomozó újságíró, és 2015-ben a Svéd Akadémiának ítélte az Irodalmi Nobel-díjat egy olyan munkásságért, ami nem igazi irodalmi munkásság. Pontosan idézzem, a szenvedés és a helytállás monumentális megörökítésért kapta a Nobel-díjat. Ez egy nagyon elgondolkodtató mondat, és nagyon sok kérdést vet fel az emberbe, és kíváncsivá teszi az embert. És annak köszönhetően, hogy a 2015-ben megkapta az Irodalmi Nobel-díjat, szerencsénkre az Európa Könyvkiadó felkarolta az ő életművét, és 5 kötetben megjelentette az ő 5 nagy művét, és lényegében ebből egy ilyen sorozatot hoztak létre, mégpedig az Utópia hangjai sorozatot. Ez ebben a sorozatban a második kötet, és a könyvről még azt fontos elmondani, hogy ez 1985-ben jelent meg először, egyébként magyarul is megjelent, bár valószínűleg akkor nem olyan sok emberhez jutott el, és most annak köszönhetően, hogy kapott ugye a szerzőnk egy Nobel-díjat, talán sokkal több emberhez eljutott, és egy ilyen nagy kiadó karolta fel, de ennek köszönhetően még több emberhez eljuthatott, és ami még talán fontos lehet, hogy a szerzőnek a nevét már esetleg hallottuk, nem biztos, hogy ezen kötet kapcsán hallottuk, hiszen az ő munkásságához tartozik az a Csernobili ima is, mely kapcsán az egyik nagy kereskedelmi csatorna készített egy sorozatot, ami nagyon népszerű volt, és ha nem is olvasta valaki a könyvet, a sorozatról valószínűleg ha akart, ha nem, akkor is hallhatott. És ha így nézzük, akkor az a szerzőnőnek a leghíresebb műve, viszont nem a legfontosabb, mert a Nobel-díj hátterében az utolsó tanúk állnak, illetve a Nők a tűzvonalban című kötet.
Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy ki is ez a Szvetlána Alekszijevics. Mit lehet tudni erről a hölgyről? erről az írónőről. Hát azt ugye említetted, hogy ő nem kifejezetten írónő, hanem oknyomozó újságíró. Nyilvánvalóan, hogy amikor megírta ezeket a történeteit, nem az fűtötte és nem az hajtotta, mint ahogyan nagy valószínűséggel senkit, hogy na én akkor irodalmi Nobel-díjat szeretnék nyerni, hanem hogy a világ elé tárjon egy olyan témát, amit mondjuk esetleg még más nem tett, vagy nem fogott így össze, vagy nem lehetett róla beszélni, vagy nem ismertek róla beszélni. Na most itt egy-egy mondatotból már azért felsejlik, hogy Csernobili ima, Nők a tűzvonalban, Utolsó tanúk. Tegyük azért rendbe, hogy most ő ott milyen témákban is oknyomozott és írt.
Ugye a szerzőnk 1948-ban született a Szovjetunió területén, Fehér Oroszországban. Tehát lényegében az ő fiatalságának akkor az a Szovjetunióban zajlott, és 1985-ben a semmiből került elő az ő első regénye, és igazából nem is a regény, dokumentumregénynek mondjuk inkább, és akkor vált ő így ismerté, amikor is felismerte azt, hogy vannak olyan témák, amikről írnak sokan, de egyoldalúan. És ő valamilyen szinten, nyilván tudat alatt egy új műfaj teremtett, hiszen ő ilyen dokumentumregényeket írt, aminek az volt az egyik koncepciója, hogy hétköznapi átlag embereket szólaltasson meg a témában, minél többet, és olyan szempontból, ahogy még mások nem vizsgálták. Például 1985 előtt a nők szemszögéből senki nem vizsgálta a II. Világháborúnak az eseményeit, vagy pontosabban tudomásom szerint senki nem vizsgált, hiszen Magyarországon is csak 1990 után jelent ez meg a kutatási, illetve irodalmi érdeklődésben. A kötet, amiről most fogunk beszélni, ez ugye az Utolsó tanúk, melynek az alcíme az, hogy gyerekként a II. Világháborúban, ennek a fő koncepciója az, hogy olyan emberekkel beszélgetett, azt mondjuk, hogy utolsó tanúk, tehát tényleg ő meg egy olyan időszakban tudott ezekkel az emberekkel beszélni, amikor még ők éltek, és olyan embereket választott ki, akik gyerekek voltak a világháború alatt. Ha megnézzük, hogy ki hány éves volt, akkor láthatjuk, hogy a legfiatalabb 3 éves volt, a legidősebb pedig 14. Tehát a kisgyerekektől a kamasz korig vizsgálta ezeket a kérdésköröket, és az ő módszeréhez hozzátartozik azt, hogy ő kérdez, és az interjú alanyok válaszolnak, és utána ebből próbál meg egy bizonyos koncepció alapján felépíteni egy művet. De hogy egy kicsit visszatérek a Csernobili imára, de az pedig azért olyan különleges szerintem, mert ott tényleg minden nézőpontot megpróbál így megszólaltatni. Így nem mondhatjuk azt, hogy egy oldalú lenne, hogy csak az egyik oldalról vizsgálná az eseményeket, hanem tényleg minden társadalmi csoportból, minden oldalról, minden elszenvedő, minden ott lakó, minden ott dolgozó szempontjából megpróbálta vizsgálni. Nyilván ezek nagyon kényes témák. És hogyha csak 1985-re gondolunk vissza, akkor is kényes téma volt, de utána a 90-es években is kényes témák voltak, illetve a Csernobil kapcsán is, hogy még ma is kényes témának számíthatnak bizonyos kérdésköröknek a vizsgálatai. És ez egy nagyon bátor, nagyon merész vállalkozás volt az ő részére, és amikor átvette a Nobel-díjat, akkor elmondta, hogy ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a világ elé tárjon olyan eseményeket, de amelyekről talán nagyon keveset tudunk, pedig tudni kellene. Hiszen, hát ugye amikor ő ezt megkapta, akkor még nem tudtuk, hogy néhány évvel később szintén háború lesz a szomszédba. De hogy ő ezt egy olyan világban mondta, amikor a háborút elrettentésképpen szerette volna felhasználni, hogy ne történjen meg még egyszer. Tehát neképpen az egyik mottója az, hogy a háborúról úgy kell írni, hogy annyira elrettentse az embert, hogy ne legyen kedve a háborúzáshoz. És ez egy nagyon fontos gondolat, és ez egy nagyon fontos mottója a műveinek, hogy sokszor nyilván, ahogy elmondják az interjú alanyai, sokszor nagyon naturalisztikusan elmesélik, hogy mi történik, és nagyon sokszor úgy érezzük, hogy megpróbál minket elborzasztani, de nyilván itt az emberek azt mesélik el, mi történt velük. Tehát ezek személyes történetek egymáshoz fűzve, egymáshoz kapcsolva, és a sok személyes történeten, a sok kis cselekményen, a sok kis emléképen keresztül kirajzolódhat bennünk egy olyan kép, hogy mégis hogy élték meg akár a gyerekek a háborút, és milyen traumák, milyen emlékképek voltak bennük, amelyek hatással voltak az egész életükre. Hiszen ha belegondolunk, mondjuk ha a gyerek 3-4-5 éves volt, akkor 30-40 évvel később neki emlékképei voltak erről az időszakról. És nyilván mire szoktunk emlékezni? Ami valami miatt meghatározta az életünket, valami miatt olyan hatással volt az életünkre, hogy nem felejtjük el. És több interjú alany is elmondja, ezt nem lehet elfelejteni. Ezt nem lehet olyan szempontból feldolgozni, tehát olyan nincs, hogy az ember erre nem gondol. És nyilván az, hogy ki mennyit beszélt, ki mit mondott el, az mind az ő hát trauma feldolgozásával is kapcsolatba hozható, hiszen nem mindenki tudta ezt feldolgozni, mert azért nagyon sok gyereknek, ha megnézzük, hogy mik az ilyen visszatérő elemek, talán az egyik visszatérő elem az, hogy az apjuk harcolt, vagy meghalt. Ha valaki szerencsésebb volt, akkor az édesanyjával élhetett, de nagyon sok gyerek pedig árvaházba került. Tehát azért itt egy közös sors mégis összekapcsolja az egymástól független interjú alanyainkat, és éppen ezért többféleképpen lehet olvasni ezt a könyvet. Lehet úgy is, hogy az ember leül és elkezdi olvasni elejétől a végig. Viszont annak köszönhetően, hogy 100 interjú egymástól függetlenül van felsorakoztatva, akár lehet interjúként is olvasni, hogyha valaki esetleg túl soknak, túl elborzasztónak találná így egyszerre.
Arról majd még fogunk beszélni, hogy ez a bátorság, ami ahhoz kellett, hogy ebben a témában írjon, mennyire volt merészség akkoriban, hiszen 1985-ről van szó. Ha Magyarországot nézzük, akkor még a rendszerváltás előtt vagyunk, tehát nem volt annyira egyértelmű vagy alap, hogy ilyen témákban esetleg még akár olvasni is lehet, vagy akár valóban tényszerűen igazat leírni. Szóval erre majd még visszatérünk, hogy hogyan folyt a Svetlana élete tovább, illetve hogy milyen visszajelzések voltak, mert ugye egy nagyot ugrottunk egészen a Nobel-díjig 2015-ig. Most viszont arról kérdeznélek, hiszen erről már szó volt, 100 interjú gyerekek 3 és 14 éves kor között. Tehát ő olyan felnőttekkel készített riportot, akik ugye gyermekek voltak, vagy nagyon fiatalok voltak a második világháború alatt. Milyen nemzetiségűek voltak ezek a gyerekek? Hogyan áll össze ez az interjú kötet gyakorlatilag? Hogyan tud az ember összeválogatni ennyi embert, akik valóban megnyílnak? Mert azért, ahogy említed is, hát azért nagyon más utat járnak be az emberek a traumafeldolgozásban. Lehet, hogy valaki még 40 év múlva sem szívesen mesél arról, hogy mi történt vele 4, 5, 6, 7, 8 évesen, vagy mondjuk a szüleivel, vagy a nagyszüleivel, mert ez egy óriási trauma volt egy második világháborút megélni.
Ugye ez kell riporternek lenni. Jó riporternek lenni, és tudni kell jól megszólaltatni az embereket is. Hát olyan bizalmi viszonyt kellett nekik kialakítani, hogy az emberek megnyíljanak. De talán ez ma is ugyanígy van, hogyha tényleg egy ilyen traumatikus eseményről szeretnénk valakit megkérdezni, főleg mikrofon előtt. Az, hogy ki milyen nemzetiségű, azt nagyon sokszor nem derül ki. Nyilván itt szovjetekről beszélünk. Tehát most az, hogy valaki fehér orosz, vagy valaki ukrán, azt úgy van felépítve a kötet, hogy minden interjúban kiemel egy kis részt, úgy kezdődik így mindig, és akkor utána megírja, hogy hogy hívják az illetőt, hány éves volt, amikor a háború zajlott, és jelenleg mit csinál. Tehát például én most kinyitottam itt a 28. oldalon, megtudtuk, hogy Misa Majorovnak hívják az interjú alanyt, 5 éves, jelenleg az agrártudományok kandidátusa. Tehát azért itt sokszor szerintem a kapcsolatítőkének köszönhető, hogy hozzájutott ilyen interjú alanyokhoz, de akár például újságíró is szerepel benne, aki akkor 5 éves volt. Nyilván, aki újságíró volt akkor, amikor ő készítette ezeket az interjúkat, ott pedig sokkal könnyebben el tudott jutni. Volt, aki éppen nyugdíjas volt már ekkor, mondjuk ugye 13 éves volt a háború során, és hogyha összehasonlítanánk az első kiadást, ami Magyarországon megjelent 80-as évek végén, talán nem olyan nagy példányszámban, és szerintem nem is volt nagyon így kirakatban, hogy ezt a könyvet úgy minél többen vegyék meg, akkor láthatnánk azt, hogy ez egy kibővített kiadás, hiszen ebben nagyon sok olyan interjú részlet megjelenik, ami a 80-as évek végi kiadásukban nem jelenhetett meg, hiszen azért az akkori kornak a politikai berendezkedése nem tette lehetővé azt, hogy ezek így ilyen formában megjelenjenek, hiszen a háborúról beszélni a 80-as évek végében csak egyféleképpen lehetett, és nem feltétlenül az a verzió volt, amit nagyon sok interjú alanynak a visszaemlékezésében megjelenik. De akár még egy picit menjünk tovább, Dispatcherrel is találkozhatunk. szerelővel. Tehát igazából ezt azért akarom, vagy azért szerettem volna kiemelni, hogy tényleg minden foglalkozásból próbált így valakit keresni. Tehát nem feltétlenül csak az értelmiségi körben, hanem így tényleg itt akár kinyitottam egy másik, egy jelenleg munkásnő, hogy tényleg a munkásoktól kezdve az egyetemi katedrán szerepet vállalókon keresztül mindenkit megkérdezett, vagyis minden társadalmi csoportosulást, és nyilván az, hogy ki mennyit beszélt róla, az itt a szövegek terjedelméből egyébként nagyon jól látszik. Az, hogy ki volt beszédesebb, és ki nem, és ki mennyire mozaikszerűen emlékszik vissza, az ugye azzal magyarázható, amit te is mondtál, hogy az, hogy ez ki hogy dolgozza fel, az nagyon eltérő.
Svetlana Alekszijevics az utolsó tanúk című művéről. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Egy kicsit már itt kinyitottad a hallgatóinknak a könyvet, és említettem a bevezetőben, hogy drámai megrendítő könyv. Miért és mitől? Mondjuk ugye én az előbb azért is kérdeztem tőled ezt, hogy milyen nemzetiségűek gyakorlatilag a benne szereplő gyerekek, mert ugye hát azért az nem mindegy, hogy mondjuk egy lengyel kisfiúról van szó, vagy mondjuk egy görögországiról. Tehát, hogy azért Európában millió gyerkőc élt akkor, és ugye hát meg is magyaráztad, hogy itt azért ez egy ilyen nagyjából szovjet területen élő fiatalokból, gyerkőcökből állt, akiknek megadathatott volna, hogy játszanak, labdázzanak, beszélgessenek, a nagyszüleikkel legyenek, vagy az édesapjuk dobálja őket a levegőbe. De ugye ezek olyan gyerekek voltak, akik egy világégést éltek meg, éhezést, és hát legtöbben árvaházat. Ugye sokunknak eszébe juthat akár a Valahol Európában című színdarab is, nagyjából az is egy ilyen gyermek szemszögbe visz be minket. Szóval miért mély és miért drámai ez a kötet, hiszen sok mindent tudunk a háborúról, már most azért egyre tényszerűbben is látunk dolgokat, sok riport készül olyanokkal, akik esetleg még éltek a 2000-es évek előtt is akár. Számodra miért volt megrendítő és drámai ez az olvasmány, ez az interjú kötet?
Lenne azért, mert csak személyes történetek vannak benne, lényegében kommentár nélkül. Hogyha összehasonlítjuk Svetlanának más műveivel, általában azok úgy vannak felépítve, hogy az ő kérdését is olvassuk. Viszont ő itt tényleg háttérbe szorul, és itt, mintha ő csak egy ilyen mellékszál lenne, mintha ott se lenne, csak a válaszadókat olvashatjuk, és nem tudjuk, hogy ő miket kérdezett, csak azt, hogy ugye miket válaszoltak, és egy kicsit visszautaljak arra, hogy itt olyan emberi sorsokról van szó, akik élhették volna a boldog gyerekkorukat, de mégsem azt tették. Az egyik interjú alanyunk, aki később építész lett, nagyon jól megfogalmazt, ezt be is jelöltem ezt a részt, hogy a háború az én történelem könyvem, a magányom. A gyerekkor idejét elveszítettem, az kiulott az életemből. Gyerekkor nélküli ember vagyok. Gyerekkor helyett nekem háború jutott. És nem ő az egyetlen, aki ezt hasonló gondolatokat fogalmaz meg, és tényleg azt a drámát, azt a tragédiát, hogy ők hogy élték át, ilyen mindennapi eseményeken keresztül még közelebb tudják hozni az olvasóhoz, mintha csak azt mondjuk, hogy milyen borzasztó a háború. Igen, nagyon borzasztó a háború, ez nagyon sokszor megjelenik a könyvben, nagyon sokan kimondják, hogy milyen borzasztó volt, viszont ők meg is magyarázzák, hogy ez miért volt borzasztó. Tehát, hogyha akár, amit már talán a történelemkönyvekből ismerünk, hogy a németeknek volt az a stratégiája, hogy nagyvárosokat körbekeríteni és kiéheztetni. Volt olyan város, mert 900 napig éheztettek. Amikor elmondja az interjú alanyunk azt, hogy nem volt víz, nem volt áram, nem volt fűtés, de a legnagyobb baj az volt, hogy nem volt ennivaló. Látta, hogy valaki gombokat evett, gombokat rágtak. És hogy milyen volt az, amikor lényegében újra élelmiszerhez jutottak, és hogy milyen hatást váltott ki az emberekből az az ösztön, amely az éhezés következtében alakult ki. És ezt nem tudjuk elképzelni, hiszen a mi környezetünk, meg a mi világunk az nem így néz ki. Viszont ahogy tényleg ezt megélt átlag emberek elmesélik, sokkal közelebb hozza hozzánk, mint az, hogy látjuk leírva azt a száraz tényt, hogy kiéheztették a várost. Ezt úgy az ember elfogadja. Viszont az, amikor tényleg ilyen életűen valaki elmeséli azt, hogy ez a gyakorlatban mit jelentett, és hogy mit kellett küzdeni azoknak az anyáknak, akiknek több kisgyerekük volt, és nem tudtak ennivalót adni, és hogy mi mindent próbáltak megetetni, meg megenni az emberek, az úgy rádöbbenthet minket arra, hogy mit is jelenti ténylegesen az éheztetés. Hogy nem azt jelenti, hogy nem kapnak akkora mennyiséget, mint amennyire szükségük lenne, hanem hogy semmit nem kapnak.
Mi történt az írónővel 1985 és 2015 között?
Az írónő igazából mai napig aktív, most Fehéroroszországban találnánk meg, tehát most ő Minszkben él, viszont volt olyan időszak az életében fel a 2000-es évek második felében, amikor annyian zaklatták, és olyan helyekről zaklatták, hogy el kellett hagyni az országát, és akkor néhány évig Párizsban élt. Viszont talán köszönhetően az irodalmi Nobel-díjnak is sokkal jobban elfogadták az ő tevékenységét. Mert az ő munkásságában, amit talán már a beszélgetésünk elején említettünk, nagyon sok kényes téma van, ami mai napig tabunak számít. És hogy ő nyilván azzal, hogy egy új műfajt alkotott, a lehetőséget adott arra, hogy nem egyoldalúan vizsgálni valamit, hanem tényleg minden szempontból, és így sokszor olyan emberek is elmondták a gondolataikat, az emlékeiket, nem biztos, hogy szabad lett volna, hogyha szabad így fogalmazni, mert hogy az ő társadalmi státuszuk nem ezt várta volna el. És nyilván egy ilyen mű, vagy ilyen művek megjelenése után erre lehet számítani, vagy lehetett számítani, de most jelen tudásom szerint az ő munkásságára most büszke a hazája.
Kicsit nyissuk ki a könyvet, és ha már ugye így fogalmaztál, hogy igen, tudjuk, hogy a háború borzalmas, ki is tudjuk mondani ezt a mondatot, hogy a háború borzalmas, de mindaddig nem tudjuk felfogni, vagy átlátni, hogy ez mit jelent, ameddig szárazon, tényszerűen példákkal esetleg el nem mondja nekünk valaki, és ugye jelen esetben egy gyerek szemszögéből fogjuk látni, hogy milyen a legnagyobb tragédia, ami történhet, hogy világégés van, és háborúban kell tölteni a fiatalkorát, vagy a gyermekkorát valakinek. Nyissuk ki ezt a könyvet, és akkor egy kicsit úgy azt hiszem, hogy mi is betekintést nyerhetünk a hallgatókkal.
Nagyon nehéz kiválasztani olyan részt, hogy mi az, amit kiemelhetnék, hiszen rengeteg olyan rész van a könyvben, amit nagyon szívesen megosztanék, de kiválasztottam egy-két olyan gondolatot, ami talán újszerű is, elgondolkodható is, de mégsem az a nagyon drámai. Például kiválasztottam egy 7 éves kislányt, aki így fogalmazta meg, ami nyilván el tudjuk képzelni azt, hogy ő ezt így hogy élte meg, hogyha ennyi év távlatából is így emlékszik rá vissza. Hogy azt írja, hogy amikor közelről megláttam az első németet, magas, kékszemű, nagyon elcsodálkoztam. Milyen szép és gyilkol. Itt azt hiszem, ez a legerősebb benyomásom. Az első benyomásom a háborúról. És hogy ez egy falusi kislány volt, aki a német katonát úgy szemlélte, mint egy ember. És hogy ő azt nézte, hogy milyen a külső megjelenése, és nem azt, hogy egy gyilkos. És utána később megírja azt, hogy nem gondolt, hogy ilyen szép emberek is tudnak ölni és gyilkolni, és amikor a környezetében megöltek több embert, akkor az milyen hatással volt rá, és hogy akkor az emberi szépség egy kicsit háttérbe szorul. Még kiemeltem egy olyan részt is, hogy egy 7 éves gyerek, aki akkoriban tévében dolgozott, megfogalmazta nagyon jól azt, hogy miért is emlékeznek egyébként a háborúra, és hogy ő is miért emlékszik. Valószínűleg elhangozhatott az a kérdés, de ugye ezt nem tudjuk, hogy miért emlékszik, vagy miért így emlékszik a háborúra, és ő erre a feltételezett kérdésre ezt válaszolja, hogy azért emlékszem a háborúra, hogy megértsem, különben minek. Ő elmondja tudatalatta azt, amiről mi is beszéltünk, hogy a feldolgozás, hogy hogy tudják feldolgozni ezeket a traumákat, mert ő ennyi éven keresztül emlékezett erre, és próbálta megérteni. Hiszen ha megértünk valamit, akkor talán könnyebb elfogadni, és könnyebb túl is lendülni rajta, és talán nekik, az interjú alanyoknak ez egy kicsit terápia is lehetett, hogy elmondták azt, hogy ők ezt hogyan élték meg, mert valószínűleg, bár ez nem derült ki a könyvből, a válaszadók nem hiszem, hogy sokat beszéltek erről. Tehát ugye ők akkor gyerekek voltak, amikor Svetlana beszélgetett velük, akkor volt, aki már nyugdíjas volt, volt, aki családos édesanyja, édesapó volt, de nem tudjuk azt se, hogy ők a saját családjukban erről mit mertek elmondani, és mit nem, és hogy tényleg kire milyen hatással volt, és nagyon sokszor csak azt látjuk, hogy ez az apa szerep, ez így tényleg ilyen, egy ilyen visszatérő jelenség, hogy így egymástól függetlenül emberek úgy fogalmazzák meg, hogy a háború az, amikor nincs ott az apám, hogy nekik az édesapjuk elvesztése, van, aki mind a két szülőjét is elveszítette, de az ugye olyan hatása volt az életére, hogy igazán itt dölt el minden. Tehát ugye ők előtte nem voltak árvák, hiszen élőszülők gyermekeként éltek, és nyilván valamivel az ő életsorsukat és az életük későbbi alakulását meg kell tudniuk magyarázni. És nekik a háború az az egész életükre rányomta így a bélyeget, és az egész életükre olyan hatást gyakorolt, amelyet nem tudtak elfelejteni. Talán ennek a műnek az egyik legfontosabb mondandója az, hogy beszélnek-e olyan dolgokról, de amelyekről nem szoktunk, vagy nem szoktak, mert nagyon sok mindenkinek segíthet. Tehát, hogyha most akár ezt a könyvet egy olyan ember kezébe veszi, aki átélte a háborút, nyilván ahhoz azért, mert idősebbnek kell lenni, valószínűleg azokra az emberekre ez nagy hatással lehet, hiszen rádöbbenthetik őket arra, hogy ezt mások is átélték, és hogy ami velem megtörtént, az másokkal is megtörtént.
És azt gondolom, hogy ha olyanok veszik a kezükbe, akik nem éltek át ilyen háborús időszakot, talán felnyithatja a szemüket arra, hogy nem szeretnénk még egyszer világégést megélni, és mégis nem csak itt a keleti szomszédunkban, de a világ más táján is nagyon sok háború dúl. Sokszor szoktuk azért azt látni, hogy a legnagyobb vesztesei talán a gyerekek, akik nem mennek a csatatéren, nem tudnak a döntéshozó pult mellé leülni, és nem tudják elhozni a békét sem, hiszen ők csak gyerekek.
Kedves hallgatóink, mai alkalommal Svetlana Alekszijevics, az utolsó tanúk című művéről, Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! 1724. június 24-ére készült Johann Sebastian Bach 7. kantátája, vagyis Keresztelő Szent János születésének ünnepére. A szövegkönyv ismeretlen írója Luther Márton Christ unser Herzum Jordam Kam című 1541-ben írt énekét vette alapul. Az első és az utolsó 7. verset változatlanul hagyta, a közbelső verszakokat átköltötte, de szigorúan ragaszkodva a lutheri vers tartalmához. A kantáta szöveg elsősorban Jézus megkereszteléséről, másodszorban a keresztség értelméről szól. Így hangzik. Nyitó kórus. Krisztus, a mi Úrunk a Jordánhoz érkezett, Atya akaratát beteljesítve, Szent Jánostól megkapta a keresztséget, hogy munkáját és küldetését beteljesítse. Fürdőt szeretett volna találni nekünk, melyben vétkeinket lemoshatjuk, hogy a keserű halált saját vérébe és sebeibe folytsuk. Egy új életet adva nekünk. Basszusária. Jegyezzétek meg és hallgassátok, emberek fiai, mit mond az Isten a keresztségről. Igaz, hogy víznek kell lennie, de önmagában a víz nem elég. Isten igéje és Isten lelke kereszteli és tisztítja meg a bűnöst. Tenor recitatívó. Ezt mondta Isten szavakkal és képekkel világosítva meg. A Jordán partján az Atya hangja szólt, amíg Krisztust megkeresztelték. Így szólt, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ő a magasegek trónjáról való, segíteni a világnak, szelídnek és alázatosnak lenni. Hús és vér formájában az emberek fiainak adatott. Igaz megváltótoknak fogadjátok, és hallgassatok drága tanítására. Tenorária. Így hangzott az Atya hangja, a fiú, akit vérével vett nekünk, megkeresztelkedett, mint egy igazi ember. A Szentlélek megjelent galambképében, hogy hitünkben ne maradjunk kétségben. Ez volt a Szent Háromság, amely megkeresztelt minket is. Amikor Jézus elviselte szenvedéseit és feltámadt újra, és ebből a világból fölment az Atyához, így szólt tanítványaihoz, menjetek és a világban tanítsátok minden népeknek, hogy aki hisz és megkeresztelkedik a földön, az üdvözül és áldottá lesz. Alt ária, az az ember, ki bízik a kegyelemben, nem hal meg bűnösen, sem a pokol romlott vermében. Az emberi munka és szentség soha nem számoltatik Isten trónja előtt. Bűneink velünk születnek, saját természetünk áldozatai vagyunk. Hit és keresztség megtisztítanak, hogy ne legyünk átkozottak. Zárókorál. Csak a szem látja egyedül a vizet, ahogy emberek kiöntik azt, de csak a hit ad erőt megértenünk, Jézus Krisztus vérét adta értünk. A hit vörös tengere Krisztus vérétől színes, és meggyógyítatnak bűneink, melyeket Ádám hagyott reánk, s mi elkövettünk. Az amszterdami barokkórust és zenekart Tonkópman vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
hört ihr Menschenkinder? Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst, Gott selbst. Was Gott selbst die Taufe heißt, merkt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Es muss zwar ihr Wasser sein, doch schlecht Wasser nicht allein. Es muss zwar ihr Wasser sein, doch schlecht Wasser nicht allein. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reiniget die Sünde, tauft und reiniget die Sünde. Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reiniget die Sünde. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reiniget die Sünde. Menschenkinder, merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst, Gott selbst, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Gott klar mit Worten und mit Bildern dargetan. Am Jordan ließ der Vater offenbar die Stimme bei der Taufe Christi hören. Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an diesem hab ich wohlgefallen. Er ist vom hohen Himmelsthron
der Welt zu gut in niedriger Gestalt gekommen und hat das Fleisch und Blut der Menschenkinder angenommen. Die nehmet nun als euren Heiland an und hört seine teuren Lehren.
Wir sollen gerecht uns
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.